Kedves hallgatom! A második Tesszalonikai levél második részének 9. versével folytatjuk igetanulmányozásunkat. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele, a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jeleivel és csodájával. Ez az Antikrisztus, a sátán és a bűn embere, a törvénytelenség megtestesítője. Eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával. Az erő a görögben dynamis. Ez fizikai erőt tükröz, aminek forrása természet feletti. Olyan lesz, mint gyógyító és csodatevő. Azt hiszem, képes lesz járni a vízen. Úgy vélem, képes lesz uralkodni a viharon. Emlékezz rá, hogy a sátán egyszer a széllel pusztította el jó fiait és leányait. Mindig attól tartok, hogy a csodatevők nem az égből jöttek. Az ördög elküldi ezt az embert hatalommal, jelekkel és hamis csodákkal. Ez az oka annak, hogy annyira fontos, hogy ne az emberekre tekintsünk, hanem Krisztusra, és a benne való hitben járjunk. A jelek célja az, hogy meghökkentse az értelmet. Ez az ember jeleket tesz, ami meghatja a kor tudományos világát éppen úgy, mint a politikusokat és a vallásos világot is. Csodálkozom azon, hogy még ma is az emberek képesek bevenni a legnyilvánvalóbb hamisítványt. Valaki megkérdezte tőlem, miért gondolja, hogy ez következik be? Azt hiszem, a választ így lehetne összefoglalni. Akik nem állnak ki valami mellett, azok bárminek képesek bedőlni. Akik nem gyökereztek meg Isten igéjében, elesnek bármilyen jel láttán. A csodák a megfigyelőket vonják hatalmukba. Abban az időben az emberek az egész világon a bűn emberéről beszélnek, és ezt mondják. Ez a világuralkodó, hatalmas ember. Figyeljétek, mire képes. Idől be ezeknek a hamis csodáknak. Mindazok, akik nem hisznek az evangéliumban, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Második Tesszalonikai levél, második rész, 10. vers. A gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek. Miért? Mert nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Én úgy vélem, hogy az evangélium a föld végéig eljut. Lehet, hogy az egyház viszi ezt el. Azt hiszem, ma már eléggé behatol a rádió hangja minden területre, ahova a misszionáriusok nem mehetnek el. De lesznek olyanok, akik hallják ugyan, és mégsem fogadják el az igazságot. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévejgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Második Tesszalonikai levél, második rész, 11. vers. Isten engedi, hogy a világ higgyen a hazugságnak. Miért teszi ezt? Vajon ez nem igazságtalanság Istentől? Nem, mert ez olyan, mint amikor Isten megkeményítette a fáraó szívét. A fáraó nem siratta Izrael gyermekeit, nem akarta őket elengedni. De ezt nem Isten okozta a fáraónál. A fáraó nem akarta, hogy elmenjenek, és Isten arra késztette, hogy döntést hozzon. Isten olyan helyzetbe kényszerítette, ami bemutatta, hogy mi van a szívében. Nagyon sok ide-oda ingadozó emberrel találkozunk korunkban. Nem állnak ki Isten igéje mellett. Nem akarják hallani az evangéliumot. Bezárkóznak előtte. Isten kegyelmesen adja nekik az ő igéjét, de nem akarják elfogadni. Miután már hallották Isten szavát, és nem fogadták el, Isten hamis ábránba viszi őket. Miért? Mert nem akarták elfogadni az igazságot. Most már nyíltak a hamisság befogadására. Azok az emberek, akik valamikor jártak gyülekezetbe, ahol hallották az evangéliumot, nagyon is hajlamosak a kultuszok és korunk izmusainak befogadására. Ezért van olyan sok téptanító, aki kopogtat az ajtóinkon. Tudják, hogy a gyenge hívők nem járnak templomba vasárnapokon. nem érdeklődnek Isten igéje iránt, és nem járnak gyülekezetbe. A kultuszok tagjai tudják, hogy ezeket az embereket elérhetik, mert ha nem fogadják el az igazságot, akkor bármi más befogadására készek, ami az útjukba kerül. Egyszerűen csodálkozom egyes intelligens embereken, akik valamikor a gyülekezetben ültek, és hallgatták az evangéliumot, majd elutasították, és aztán odafordultak az elképzelhető legvadabb kultuszokhoz. Olyan személyt követnek, aki teljesen hamis, nem hirdeti Isten igéjét egyáltalán. Miért? Mert Isten azt mondja, hogy akik elvetik az igazságot, azok hisznek a hazugságban. Isten elkülöníti a juhokat a kecskéktől. Isten a legjobb módszert használja erre ezen a világon. Ha az emberek nem fogadják el az igazság szeretetét, akkor Isten kiszolgáltatja őket a tévejgés hatalmának, hogy ne higgyenek az igazságban. Mi a hazugság? Az Antikrisztus hazugsága az, hogy Jézus Krisztus nem Úr, és hogy ő nem az, akinek mondja magát. Az Antikrisztus azt hirdeti az embereknek, hogy igazán okosak, ha nem vallásoskodnak, és nem hisznek Jézusban. Ad valamilyen magyarázatot a szenteknek a földről való eltávolodására, és gratulál azoknak, akik várnak, hogy vele együtt felépítsenek egy királyságot e földön. Az emberek hisznek neki, és elhiszik, hogy az Antikrisztus meghozza nekik a milleniumot. Nem jönnek rá, hogy belépnek a nagynyomorúság korszakába. Ez hamisság, és az emberek elhiszik, mert nem hisznek az igazságnak. Hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. 2. Tesszalonikai levél, 2. rész, 12. vers. Isten megítéli azokat, akik elutasítják az igazságot. Már mondtam sokszor ezt, és ismétlem megint. Ha valaki olvassa és hallja Isten igéjét, de továbbra is elutasítja Jézus Krisztust, akkor nagyon is fogékonnyá válik bármire, ami az útjába esik, hogy megcsalja és becsapja őt. Soha sem mehet az ilyen ember ismét Isten jelenlétébe, és nem mondhatja, soha nem hallottam az evangéliumot. Ha valaki hátat fordít az Úr Jézus Krisztusnak, akkor nagyon is fogékonnyá válik a megtévesztésre, és ítélet alá kerül. Mint hívő, hirdetem az evangéliumot, és az élet illata vagyok azoknak, akik üdvözülnek, és a halál illata azoknak, akik elvesznek. 2. Korintusi levél, 2. rész, 15. és 16. vers. Ezzel igazán a sarokba szorítalak téged is, mert nem mondhatod többé, hogy sohasem hallottad az evangéliumot. Már hallottad, és talán sok különböző helyen találkoztál vele. Ha elveted Jézus Krisztust, akkor én a halál illatává leszek neked. Ha elfogadod Jézus Krisztust, mint saját uradat és megváltódat, akkor én neked az élet illata vagyok. Most Pál e levél gyakorlati részét kezdi el. A bekövetkező események ismeretének fényében a hívőknek olyan életet kell élniük, ami bemutatja, hogy hisznek Krisztus eljövetelében. Ha valaki hisz Krisztus eljövetelében, az még nem azonos azzal, hogy kirohan az utcára, és föltekintve az égre így szól. Ó, kívánom, hogy Jézus eljöjjön! Ez csak kegyes ostobaság. Háromféle módon nyilvánul meg az, hogy valaki hisz Krisztus eljövetelében. Hatással van arra, ahogy bánik Isten igéjével, ahogy él és ahogy dolgozik. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor, értetek testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. 2. Tesszalonikai levél, 2. rész, 13. és 14. vers. Úgy vélem, hogy ez a két vers az üdvösség teljes képét bemutatja. Más szóval, feltárja az üdvösség világát Dántól Beérsebáig, a múltat, a jelent és a jövőt. Kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre. Ez annyira világos tanítás a római levél 8. részében. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Római levél 8. rész 28. verstől a 31. versig. Ez éppen az, amit itt Pál említ a 2. tesszalonikai levélben. Kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre. Ez visszamutat a múltra. Amit mond, azt elhiszem neki. Azt értjük-e ezen, hogy Isten kiválasztott minket, mielőtt megszülettünk volna? Spurgeon valahogy ezt így fejezte ki. Boldog vagyok, hogy Isten kiválasztott engem, mielőtt megszülettem, mert ha addig várt volna, amíg idejövök, sohasem választott volna ki. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy nem okozunk Istennek meglepetést, amikor hiszünk Krisztusban. De van az éremnek egy másik oldala is. Aki csak akar, jöhet. Az aki csak akar kifejezés a kiválasztottakat foglalja magában, és aki csak nem akar, a nem kiválasztottak összefoglalása. Jézus mondta, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. János evangéliuma, 7. rész, 37. vers. Ez az üdvösség fölajánlása, őszinte, határozott fölajánlása, amihez semmilyen bonyodalom nem kötődik. Ha nem jössz, akkor ez nem azért történik, mert nem vagy kiválasztott. Egyáltalán nem. Csak azért nem jössz, mert nem szomjazol. Vagyis nem gondolod, hogy szükséged van a megváltóra. Ha szomjas vagy, akkor Krisztushoz jössz. A lélek megszentelő munkája által. Kiválasztott az üdvösségre. Ez visszatekint a múltba, és most a jelenre mutat. Megszentelődünk mind helyzetünkben, mind gyakorlatunkban. Amikor elfogadjuk Jézus Krisztust, mint saját megváltónkat, akkor Krisztusban vagyunk, vagyis ez a helyzeti megszentelődés. Ez a megváltás múlt ideje. Aztán van a megszentelődésnek gyakorlati oldala is, ami az életünket érinti. Isten lelke által növekszünk a kegyelemben. Az igazságba vetett hit által. Ez azt jelenti, hogy a hívő tanulmányozza Isten igéjét. Ezért növekszik és fejlődik. Hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ez a jövő. Ez az elragadtatásra mutat. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. János első levele, 3. rész, 2. vers. Aztán van a Kolossei levél első részének 27. versében levő nyilatkozat, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van. Reménysége az eljövendő dicsőségnek. Ez a jövőbe tekintő nyilatkozat. Milyen dicsőséges, csodálatos kilátás van előttünk. Látjuk, hogy ez a két vers bemutatja nekünk az üdvösség teljes képét. Megváltást nyertünk, megváltottak vagyunk, és megváltás a részünk a jövőben. Ez mind Isten munkája. Ezért tehát, testvéreim, Álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Második Tesszalonikai levél, második rész, 15. vers. Pál itt arra utal, amit megtanított nekik, amikor velük együtt volt. Az ige teszi képessé a hívőt, hogy megálljon szilárdan. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Második Tesszalonikai levél, második rész, 16. és 17. vers. Az Úr Jézus Krisztus vigasztalást és erősítést ad szívünknek. Ezt igéje által végzi. Ez megerősít minket minden jó cselekedetre és beszédre. Isten igéjének tanulmányozása vezet az Úrért való munkálkodásban. Isten igéje nem csak vigasztal minket, hanem fel is épít. Megerősít, mert meggyökereztünk Isten igéjében, nehogy elmozdítson bármilyen tanítás vagy tévelgés. Értelmünk és szívünk ráirányul. Ez megőriz minket attól, hogy bármilyen szenzáció után kapjunk, és elolvassunk minden új könyvet, ami kikerül a nyomdából. Nem azok a kis tanulmányok és kurzusok építenek fel minket. Nekünk hitben kell megerősödnünk. Aztán Isten igéje vezérel minket az Istenért végzett munkában. A harmadik fejezetben meglátjuk, hogy a hívőknek meg kell erősödniük a keresztény életben és munkában idelent. Láthatjuk, hogy nagyon megcsaljuk magunkat és másokat is, ha sokat beszélünk arról, hogy szeretjük az Úr eljövetelét, de nem tanulmányozzuk igéjét. Akkor hitünk nem mutatkozik be életünkben, és nem tükröződik munkánkban. Ha igazán hisszük, hogy Krisztus visszajön, akkor nagyon lefoglaljuk magunkat az érte végzett munkával. Egy napon neki kell számot adnunk. Ha holnap eljön, akkor dolgozni akarunk még ma. Nem kell az ablakhoz nyomnunk az orrunkat, hogy várjuk eljövetelét. Nem kell mindig az ég felé tekintenünk. Ehelyett körül kell néznünk, és végeznünk kell idelent az Úr munkáját. Ez a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy hiszünk eljövetelében. A második fejezet azzal a ténnyel zárult, hogy a hívőknek meg kell erősödniük az igében, Isten szavában. Pál beszélt arról, hogy Isten megvigasztalja a szívünket, és megerősít minket minden jó cselekedetre és beszédre. Ennek az Úr Jézus Krisztus iránti hűség keretében kell történnie. Pál beszélt ebben a szakaszban arról, hogy milyen csodálatos örökségünk van Krisztusban. Kiválasztottak vagyunk. Isten kezdettől fogva kiválasztott minket az üdvösségre, a lélek megszentelésében. Isten elhívott, hogy elérjük a mi Úrunk Jézus Krisztus dicsőségét. Ez igen nagy érték. Ez örömet és újongást okoz. Most itt a harmadik fejezetben Pál azt mondja, hogy vannak bizonyos feladatok, amiket a hívőknek vállalniuk kell. Ahogy Pál kifejezte ezt az efézusi levélben, járjatok méltóan az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. Most Pál ugyanezt mondja a tesszalonikai hívőknek is. És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is, és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit. Második Tesszalonikai levél, harmadik rész, első és második vers. Azt mondja itt, hogy Isten igéje képessé teszi a hívőt arra, hogy egyenesen járjon ebben a gonosz világban. Az ige megerősíti a hívő lépéseit. Végül, testvéreim, e levél következtetéséhez érkezik. Imádkozzatok értünk. Az imádkozásban minden hívő részt vehet. Nem gondolom, hogy az imádság a lélek ajándéka. Az imádságot gyakorolnia kell minden hívőnek. Valamennyi munkát imádságra kell alapoznunk, ha eredményesek akarunk lenni. Minden eredményes evangélista és igehirdető, vagy az ige tanítója, akit Isten felhasznált, imádkozó háttérből indult el, mert sokan imádkoztak értük. Pál kéri a tesszalonikaiakat, hogy imádkozzanak, hogy terjedjen az Úr igéje. Pál különös szolgálatban forgolódott, misszionárius, evangélista volt, mint ahogy ma az evangélistákra gondolunk. Valójában az evangélista az Új Szövetségben azt jelenti, hogy misszionárius. Ő lelkipásztor és az ige tanítója is volt. Betöltötte mindezeket a tisztségeket, és ezt mind a tesszalonikaiak érdekében tette. Az Úrhoz vezette, majd oktatta őket. Most pedig lelkipásztorként gondoskodik róluk e levél által. Nem csak Isten igéjét oktatta nekik, hanem igyekszik vigasztalni és bátorítani őket. Kéri tőlük, hogy imádkozzanak érte. Imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogy nálatok is. Ma nem imádkozhatunk Pálért, de imádkozhatunk az ige hirdetőkért. Nagyra értékelném, ha értem is imádkoznál, hogy Isten igéjét továbbíthassam. Isten igéjét fel kell magasztalnunk ebben a korban. Imádkozzunk, hogy az emberek befogadják Isten igéjét az életükbe. Az zavar engem és aggaszt, hogy még a hívők is olyan kevés figyelmet fordítanak Isten igéjére. Imádkozzunk, hogy az emberek fogadják el Isten igéjét, és tudakozódjanak mélységei és értékei iránt. Imádkozzunk! Uram, köszönöm az imádkozás lehetőségét. Add, hogy állandóan gyakoroljam az imádkozást, és megemlékezzem az ige hirdetőkről, és mindazokról, akik továbbítják Isten igéjét. Ámen.